Dicsőség az Úrnak, foglaljatok helyet. Előjáróban egy ilyen pillangós csokorral köszöntjük az anyukákat. Isten éltessen benneteket. Nagyon örülünk, hogy gyülekezetünkben sok gyermek van, és a gyermekeknek vannak szülei. És a szülei együtt élnek, szeretik egymást, és hűségesen kitartanak egymás mellett, és szeretni is fogják egymást. A mai témát nem elsősorban a anyák napjához igazítottam, de akár oda is illeszkedhetne. Legutóbb házaskörön foglalkoztunk a témával, és külön kértek a vezetők, hogy az egész gyülekezetben beszéljünk erről a témáról. Olyan fontosnak érezzük, hogy egyesekkel újra, vagy picit bővebben átnézzük a témát, mások pedig először halljanak erről. Maga a jól szeretjük egymást téma, vagy a társfüggőség téma megfogása alapvetően nem pszichológiai szempontból lesz érdekes ma számunkra, hanem az Isten igének fényében. Fontos lesz, hogy lássátok a kivetítőt, tehát célszerű lesz úgy ülnötök, hogy ezzel boldoguljatok, mert mind a legtöbb része oda lesz kivetítve, és arra is bátorítok titeket, hogy jegyzeteljetek. Két ok miatt is, egyrészt a elhangzottak segítséget nyújthatnak a személyes életünkre nézve, másrészt pedig segítséget nyújthatnak a másokkal foglalkozásban. Mivel a családok helyzete a mai társadalmi viszonyok között a legtámadottabb, és maga a házaspárok és a házasság, mint olyan intézmény, egy támadott intézmény, sok a rosszul működő család, ezért nagyon erőteljesen megjelent a társadalomban az a probléma, ami társfüggőségnek hív a pszichológia is egyébként, és mindenképpen a lelki gondozás. A társfüggőség olyan reakciókat vált ki az emberből, amely beépül a személyiségébe, és az életének a részévé válik. Azonosul vele. Úgy éli az életét, mint aki olyan, mint aki ő. Olyan mértékben épül be a személyiségébe, hogy bizonyos reakciók teljesen természetesnek tűnnek az adott személynek, a társfüggő személynek, és úgy gondolja, hogy ez normális. És remélem, hogy a mai találkozáson sikerül egy picit megvilágítani azt, hogy mennyire nem az, mennyire nem Isten terve szerint van néhány olyan viselkedési forma, reakció és gondolkodásmód, amely a társfüggés kapcsán merül föl az emberek lelkében, szellemében, szívében és kapcsolataiban. Először is foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy mit nevezünk harmonikus családnak. Mit nevez a Biblia jól működő, harmonikus családnak, amiben megvan a kölcsönösség, az autonómia, a törődés, az egymás iránt sokféleképpen megnyilvánuló szeretet, minden kontroll, beteges kontroll nélkül. A Máté evangéliumában, a 19. fejezet 5-6-os versében a názareti Jézus frissíti az emlékezetünket a Isten tervével kapcsolatosan, a Mózes könyvéből idéz, a Máté 19:5-6-ban, majd így folytatta. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, azaz teljesen egyé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Isten alapvetően így gondolkodik a házasság szövetségéről, a házasság intézményéről, tehát hogy önálló, önmagában értékes egész jön létre, amikor két személy összeházasodik, már nem a származási család azonosítja az ő életüket, mint családot, hanem a saját önálló családjuk, a házasságuk és majd a gyerekekkel kiegészülő család lesz a saját családjuk. Tehát Jézus világosan beszél erről a folyamatról, tehát a származási családból eljön két külön nemű személy, egy férfi és egy nő, és önálló családot hoznak létre, elhagyva a származási családjukat. Egy jól működő családban ez nélkülözhetetlen folyamat. Ha ez nem megy végbe, akkor már nem beszélhetünk harmonikus házasságról. Az az elválás, ez az egészséges elválás és az egészséges távolság nincs, nem jön létre. A részleteiben fogunk majd menni a témában előre, látni fogjátok és érteni fogjátok azt, hogy mit jelent elválni a családtól, és mit jelent az, hogy nem vált el valaki. Tehát az elválásnak mindenképpen jele az, hogy önálló, független döntést hoz. Döntésképes személyekről van szó. Önállóan és mástól független, autonóm módon hoznak döntéseket, még a tanácsot kérnek is, és meghallgatnak. A legbizalmasabb az a házastársam a kapcsolatomban. Ő a legbizalmasabb az én számomra. És ha ez megfordul, és például egy lánynak az édesanyja lesz a bizalmasa, és mivel olcsó telefon összekötés van, folyamatosan a lóg az édesanyján, mint egy elválasztatlan csecsemő, és pisírt a gyerek, most lágyat kakért, most folyósat kakért, most keményet kakért, most elmosogatta, most ki, meg ez nem egészséges. Az a baj, hogy amikor valaki benne van egy ilyen körfogásban, azt hiszi, ez a normális. Tehát beépült az életébe, és úgy gondolja, hogy ez a szeretetnek a legnormálisabb módja, és meg fogjuk nézni, hogy például miért alakulhat ki egy ilyen diszfunkcionális működés, egy ilyen függő működés a lélekben. Ami mondom, ha nem így tenné, lelkiismeret furdalása lenne. Tehát olyan mértékben épül be a személyiségbe egy rossz működés, ami ha nem lenne, akkor azt érezné rossznak. És lelkiismeret furdalása, ha nem hívja fel minden nap, vagy naponta többször is. Vagy nem veszi fel a telefont, amikor az anyuka keresi, már most ötödjére. Bocsánat. Ez az én diszfunkcionális működésemnek a jele. A második ige, amelyet első igénye nélkül hozok elétek, az Efézusi levél 5. fejezet 24-25-ös verse. De mint az egyház engedelmeskedik a Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Néha kérdezik tőlem fiatalok, hogy lehet készülni a házasságra? Így. Tehát így lehet készülni a házasságra, ha te egy keresztény hölgy vagy, akkor ezzel a fajta engedelmes tisztelettel legyél a Krisztus felé. És ha te keresztény fiú vagy, férfi vagy, akkor ezzel a fajta hozzáállással legyél az egyház felé, ezzel a fajta szeretettel legyél az emberek felé, törődjél, és ilyen módon függjél a főtől, a Krisztustól, a te személyes életedben. Így lehet készülni leginkább arra, hogy egy harmonikus családot építs. Az Efézus 5.33-ban ugye megerősíti az apostol, által pedig a Szentlélek, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét. Harmonikus családról akkor beszélhetünk, ha ez megvalósul. Ha a férfi úgy szereti a feleségét, mint önmagát, tehát nem önző. Nem saját maga körülforog az élete, nem a hasa vezeti, nem a keftelései vezetik, nem a meccs, a pihenés, én annyi sokat dolgozok, nekem jár ez, hanem ez a fajta törődés, odaadás jellemzi a felesége felé. És így mondtam, ezt lehet tanulni a Krisztussal való kapcsolatban már, és az egyházban való viszonyulásban korábban. És az asszony pedig tisztelje a férjét. Amint akkor megvalósul ez a fajta tisztelet az asszony részéről, akkor beszélhetünk harmonikus, jól működő családról. Ezeknek hiány bizony felborul az egyensúly, sok szenvedés és fájdalom követi ezt. A gyermekek relációja, a gyermekek szerepe, helye a családban. A gyermekek biztonsága a házastársak egymáshoz való viszonyának függvénye. A gyermek biztonság érzetét nagyban befolyásolja, hogy hogyan viselkednek egymással a szülők. Ezért szoktam azt mondani, hogy házasságra felkészülni legjobban azt tud, aki egy felnőtt korra eljut a Krisztussal való kapcsolatában. Tehát egy érettségre jut el a Krisztussal való kapcsolatában. Aki nem tud érettséget felmutatni a Krisztussal való kapcsolatában, az nem fog tudni érettséget mutatni a házasságában sem. A gyermekek, ugye ebben a biztonságos kapcsolatban jönnek és születnek az Isten kegyelme által, mint ajándék Istentől. A gyermekeknek így szól Isten igéje. Vannak itt olyanok, akik gyermekek? Tehát vannak szüleik? Meglepődnék, ha nem lenne. Tehát ugye valószínűleg ez az ige is mindenkinek szól, hogy hogyan lehet gyermek oldaláról építeni a harmóniát a családban, Isten szerinti módon. Azt mondja, a gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. És így folytatja, ti apák pedig, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem nevejétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Többféleképpen lehet visszaadni ezt a mondatot, de mindenképpen az Úr tanításához való igazodásra nevejétek őket. Tehát ugye nem a ti elgondolásotok szerint nevejétek a gyerekeiteket, hanem hogy igazodjanak megértés által az Istenek a tanításához, az Istenek az igéhez, mint olyan gyermekek, akik nem csak azt értik, hogy mit kell tenniük, hanem sokkal inkább értik, hogy miért. A nevelésnek a célja mindig ez, nem a mitet tanítjuk a gyerekeknek, hanem az, hogy miért fontos az, amit Isten mond nekünk, és ezáltal lesznek tudatos, meggyőződéses Krisztus követőké. A harmadik csoport pedig ugye az ősz halánték, ugye, ami jelez egyfajta korosságot, az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert, és félj a te Istenedtől, én vagyok az Úr. Ugye a félelem Ószövetségben, Újszövetségben pedig bizalom. Így adjuk vissza ezt a két szót. Az őszembernek a tisztelete a bibliai parancs, tehát önmagában az, hogy valaki előbb jött erre a földre, tiszteletet érdemel. Szoktam mondani ilyenkor, hogy bújócskát, mikor játszottunk gyerekkoromban, akkor ugye jött valaki, bekapcsolódott, akkor mit mondtunk neki? Új játékos, nem kímélünk. És emlékeztek, azt jelenti, hogy ő volt a hunyó. De hát ilyen a dolog, te új játékos vagy, egy idősebb emberhez képest a földön. Te vagy a hunyó. Tehát ugye, mivel hamarabb jött a földre, pontosan ennek az okán, mivel hamarabb érkezett a földre, elő volt itt, ezért tiszteletet érdemel önmagában a kora miatt. Más kérdés, hogy milyen tettek övezik az ő életét, azt nem feltétlenül kell tisztelni, vagy követni. No, a harmadikus családdal kapcsolatosan Dave Sanford bácsi nyomán a következőket állapíthatjuk meg. Először is a harmadikus családban jól arányban van az autonómia és a kötődés. De megfelelő arányban van. Felszeretném hívni a figyelmeteket, hogy a függetlenség és az autonómia nem felcserélhető. Az autonómia szövetségi kapcsolatban jön létre, amely azt jelenti, hogy felelősséget vállalok az én szövetségesemért. Felelősséget hordozok. Tehát nem jelent teljes függetlenséget. Elkötelezettséget jelent egy szövetségi kapcsolatban. Az autonómia azt jelenti tehát, hogy én szabad akaratomból elköteleztem magam egy szövetségi kapcsolatra. Én döntöttem így. És ehhez a szövetségi kapcsolathoz, annak a feltételeihez én tartom magam, állom a szavam. Míg a függetlenség pedig azt jelenti, hogy hát, ha van kedvem, igen, ha nincs kedvem, nem. Tehát a függetlenség, mint olyan nem jól működő családot eredményez, nem jól működő kapcsolatokat eredményez, míg az autonómia helyes értelmezése pedig egészséges működést eredményez. Tehát megvan adva az embereknek egy egészséges családban az, hogy kötődünk egymáshoz, vannak közös programjaink, felelősek vagyunk egymásért, és felelősséget vállalunk a másikért, és számunk érhetőek vagyunk, tehát beszámolunk, ezt is jelenti. Ugyanakkor megvan adva a szabadság is, hogy megélje a maga személyiségét, a maga világát a családban, megéljék a személyek. Csak egyetlen egy példa, van, amikor tudod, hogy a családtagodnak egyedül létre van szüksége. Akkor az autonómia azt jelenti, az autonómia helyes értelmezés, hogy megértjük. Most menj be a szobába, igyekszünk csendben lenni egy kicsit, legyél egyedül, picit nyugodj le, vagy olvass egy kicsit, pihenj. Vagy ő tovább alszik, akkor a család többi tagja tekintettel van rá. Megélheti ezt, nem kötelező mindenkinek ugyanazt csinálni. Akkor csendesebben vagyunk, mert ő szeret aludni egy kicsit, nagyon fáradt volt, nehezebb időszaka volt, akkor tekintettel vagyunk rá. Tehát a kötődés és az autonómia egyensúlya ilyen módon valósulhat meg egy egészséges családban. Nem kell mindig mindenre ugyanazt gondolnunk, nem kell mindig mindenben ugyanazt tennünk, ahhoz, hogy jól működjünk és szeressük egymást. A kettő nem következik egymásból. A következő dolog, az egyén és a család szükségei egyensúlyban állnak. Kicsit az autonómiánál már erről beszéltem, de tudjuk azt, hogy vannak, hogy ki kell fizetni a számlákat, de van az, hogy most két gyerek óvodás, a harmadik gyerek megy iskolába. Az óvoda költsége kevesebb, mert még megvan oldva, ugye öröklik, meg kértük a gyűliből, meg kaptuk is, és rendeztük a dolgokat, ami pont olyan méretű, hogy bele is megy, és rá is megy, de az iskolában vannak dolgok, amiket finanszírozni kell. Ezért a család azt mondja, hogy most őt fogjuk támogatni, most mindenki le fog mondani dolgokról azért, hogy őt segítsük előre. Tehát a család összefog, azért, hogy támogasson valakit, egy szemét a családból, és ez váltakozik. Egészségtelen és beteg dolog, amikor kifogunk valakit, és csak őt nyomjuk, mert ő okos, az ügyes, ő a sikeres, az a beteg működés. Az egészséges működés, amikor szükség szerint váltakozik az, hogy kire koncentrálunk esetleg, és ezt szabadon megtesszük, készek a felek áldozatot hozni egymásért. Még szerintem nem volt egy karácsony, amikor nem kapott senki ajándékot, mert minden pénzt Fanninak a fuvolájára kellett, hogy ugye kölcsön, hogy vegyünk neki, mert elkezdett ugye hangszerrel játszani, és akkor mindenki, nagymama, mindenkinek a ajándékpénz az belement a fuvolába. És ez teljesen természetes volt, mindenki ezt megértette, elfogadta, hogy akkor most ő van a fókuszban, mert neki kell segíteni. Persze beteg lenne, ha minden évben így történne. Ugye? Egészség az, hogyha most a másiknak kell, a harmadiknak van szüksége, most ő megy, abba fektetünk bele, és akkor ez nyilván a többiektől pedig lemondást követel. De van ebben egy harmónia. A család szükség és az egyén szükségei között. Megvalósul a kölcsönös tisztelet, mely megnyilvánul abban, hogy elfogadják egymás különbözőségeit. Látjátok, érzitek, hogy a gyülekezeti közösségben, egy barátságban szintén ezek megélhetők, gyakorolhatók. Amikor albérletben együtt lakik valaki valakivel, ezek jó edzőterep egyébként. Felér majdnem egy házassággal ebben a soroldás tekintetében, egy ilyen, amikor három fiú egy összeköltözik, vagy négy, és akkor csiszolják egymást, mondják így halleluja, meg ilyesmit, tehát valaki tapasztalata van ebben. Tehát a kölcsönös tisztelet megnyilvánul abban, hogy a különbözőségeket elfogadják. Anélkül, hogy kényszeresen meg akarnák változtatni egymást. Amikor a megváltoztatás kényszeren nehezedik valakire, és elkezd azon dolgozni, hogy megváltoztasson valakit, abból fakadnak a megoldhatatlan konfliktusok. Mert megoldhatatlan. Nem fogja tudni megváltoztatni. Ezért a konfliktus csak mélyül, ha nincs megbocsátás, bocsánatkérés és elengedés, és tiszteletbe tartása a másik. Nyilván nem lényeges dolgokról beszélünk, tehát nem arról szólunk, beszélünk, hogy négy keresztény fiatal ember együtt van, és egyik azt mondja, hogy Jézus Isten fia, a másik meg azt mondja, hogy nem. Tehát ugye nem erről van szó, ugye, hát elfogadjuk, úgyis jó. Tehát nem erről beszélünk, hanem az egyik a cipőt így rakja le, a másik a cipőt úgy rakja le, ha még a tubust így nyomja, a negyedik meg így nyomja. Nem számít. Nem lényeges. Ha neked ez bosszant, akkor mindig imádkozzál a másikért. Uram, nagyon hálás vagyok én testvéremért. Úgy örülök neki, hogy így nyomja a túlst. Vagy hát nem örülök neki, de annak örülök, hogy itt van. Puszilom, ölelem. Áld meg, Uram. Az emberek szabadon megtapasztalhatják és kifejezhetik az érzelmeiket, a negatívakat is. Anélkül, hogy attól kellene félniük, hogy valaki le akarná őket erről beszélni. Hogy viselkedhetsz így, nem szabad. Megélhetik a szomorúságot, megélhetik az ürességet, megélhetik az örömöt is szabadon egy harmonikus családban. Mert most feszültebb, ő van nehezebb helyzetben, most neki van öröme, de jó, nem kell attól félni, hogy jó, én örülök, akkor nek szomorúságot fog okozni másoknak. Ugye ez egy beteg közösség az, gyülekezeti közösségre kivetítve, amely nem tud örülni mások sikereinek. És beteg közösség az, amely nem tud sírni a mások fájdalmával együtt. Tehát mindig érdemes tesztelni magunkat, amikor hallunk egy sikert. Valaki bizonyságot tesz, hogy milyen sikereket ért el, hogy hogyan reagáljuk a lelkünkben. Ha nem az öröm jön fel bennünk, hanem az irítség, a féltékenység, a keserűség, akkor kérjük az Urat, hogy szabadítson meg bennünket ettől a rossz, romlott régi természetünktől, mert nem leszünk boldogok. Ha így reagálunk az örömökre, az egészség az, ha tudok örülni a másikkal, és örülni a sikerének. Tehát, de ugyanakkor fontos az a szabadság is, hogyha valaki nincs jól, terhelt, sok nehézsége van, problémája van, akkor lehet szomorú. És nem próbálja többi lebeszélni, de nem lehet szomorú, hogy Jézus szeret téged. Tudja, hogy Jézus szereti, de így is nehéz neki elhordozni azokat a terheket, amik az életében az ő számára olyan nehéznek tűnnek. Értitek, igaz? Tehát szabadon meg lehet tapasztalni és élni, és ki is lehet fejezni az érzelmeket. Nyilván nem arról beszélünk, hogy haigáljuk egymás fejéhez a tányért. Értem, mert vagy kihaigáljuk az ablakon. Tehát ugye ez nem erről van a szó. Mindegy. Igen. Hanem, mert ez nem elfogadható. Tehát amikor a másokon átgázolok, és másoknak kárt okozok az érzelmeimmel, az már nem elfogadható. Abból meg kell térni. Ugye? Ez nem erről van szó. Szóval, én ilyen vagyok, aztán kész, tűrjetek el. Tehát nem erről van szó, hogy átgázolok mindenkin a családból, és akkor engem szeressetek. Mert akkor nekem meg kell térnem, mert akkor valamit nagyon rosszul gondolok, hogyha én így ennyire nem tisztelem a többieket. De nem kell cukkolni, idegesíteni, nyaggatni, ha valaki olyan típusú, hogy hagyni kell egy kicsit magában. És lehet hagyod egy kicsit magában, egy órát, kettő órát, egy napot, kettőt, kinek milyen amplitudó a játszik le a lecsengése. Ugye általában ez rövidül a hív életünkben, úgy finomodik ez a történet, de hát nem vagyunk egy fázisban. A kulcs jellemzője tehát a harmonikus családnak, hogy a problémát családi problémaként és nem csak egy személy problémájaként kezelik. Ez nagyon fontos jellemző. Tehát ezért van az például, hogy akik okosak, akkor egy szenvedélybeteg, ha van egy szenvedélybeteg a családban, akkor mindig a családot kezelik. Mert sosem független a szenvedélybetegség, és a szenvedélybeteg embernek a viselkedése a tágabb családjától. Mindig lényeges a viselkedés, a viszonyulás egy másshoz, és gyógyítani csak úgy lehet egy szenvedélybeteg embert, hogy az egész család hozzáállása változik, amivel szükséges. De ugyanakkor, hogyha van valakinek egy nehezebb időszaka, akkor mellé áll a többi. Odáll mellé, számíthatsz ránk, itt vagyunk melletted, most érted, imádkozunk. Nagyon nagy bátorítás az, amikor akár a barátságban, akár a testvéri közösségben, de kiemelten a családban, valakinek van egy próbatétele, amit most át kell mennie, és az egész család érte imádkozik. Óriási bátorítás annak a családtagnak, hogy most fontos vagyok a többieknek, mellettem vannak, érzem, hogy mellettem vannak. Milyen áldás származik ugye egy ilyen kapcsolatból? Mindenki harmonikus családot szeretne. No, hát vannak azonban rosszul működő családok. A diszfunkcionális nem mondom, tehát rosszul működőt mondok, családok. Először is az első típus ennek az elkülönült szigetek. A legmélyebb válság egy kapcsolatban, amikor így élik meg a közösséget a családtagok. Tehát gyakorlatilag érdekkapcsolatok kötik össze őket, érdekek mentén valósul meg a kapcsolódás, mindenféle kölcsönösség, érzelem, őszinte szeretet nélkül. Ilyen az, amikor már elhidegül egymástól egy házastárs, a férjétől elhidegül az asszony, de fél attól, hogy egyedül marad, fél attól, hogy anyagilag nem tud megélni, ott vannak a gyerekek, és még ott marad a férjével. Már nem szereti, már teljesen el vannak szakadva egymástól, de az érdekek még összekötik egymást. Na most ez a családmodell a legborzasztóbb ebben élni, és mennyien élnek így? Mennyien nőttek föl ilyen családi háttérben? Csak a degeneráció származik ebből, a sérülés, a deformált lélek, személyiség születik meg egy ilyen közegben. Haladunk előre, és látni fogjátok, hogy nincs tökéletes család. Valamilyen mértékben mindannyian átéltünk a rosszul működő családunkból fakadóan sérüléseket. Még azok is, akik most úgy gondolják, majd a végére elérünk, hogy az én családom tökéletes volt. Az a baj, tudod, hogy amikor társfüggő vagy, ezt mondod, és nem mersz szembenézni a valósággal. Reménység szerint, mire végérünk, hát reméljük végig tudunk érni ma ennek a témának, akkor lehet, le fog lepleződni egy két dolog, adja meg a Szentlélek ezt, hogy legyél szabad benne, és ne zárd be a szívedet a korábbi berőződések, vagy meggyőződések be. Szóval a generációs szakadékok. Amikor egy családban a szülők és a gyermekek között nincs kölcsönhatás, nincs megfelelő bizalmi kapcsolat. Tehát, hogy mi történt az iskolában? Semmi. És akkor ebbe bele is törődik a szülő, mert általában minden iskolában semmi történik. Tehát általában legelőször az iskolában semmi történik. Tehát nem tudom, én nem látom ilyen óvodát, vagy iskolát, ahol ne a semmi, ne, semmi történik. A semmi az mindenhol történik. Érdekes, ez érdekes. Csak akkor kellene picikét ezt tovább folytatni, hogy na, akkor a semmin kívül, jó, ez a kérdés így föltenni, a semmin kívül mi történt? És a kölcsönösség a kommunikációban mindenképpen nagyon fontos a szülők és a gyermekek között. Az is jellemző az ilyen családokra, hogy a generáció között szakadék van, de például mivel a nagyszülőnek rossz kapcsolata van a gyerekével, ezért abnormális módon ragaszkodik az unokákhoz. Tehát amit elmulasztott a gyerekénél, és érző nincs meg, azt próbálja behajtani az unokájánál. És egy olyan fajta átívelés történik, az unoka jobb kapcsolatban van a nagymamával, mint a saját szüleivel. És a nagymama vagy a nagypapa jobb kapcsolatban van az unokával, mint a saját fiával vagy a lányával. Tehát ez is egy rosszul működő családnak, egy családmodell típusnak a jellemzője. Szóval a másik típusú rosszul működés a nemek közötti szakadék, amikor ugye a női szerephez, vagy a férfi szerephez sajátosan kiemelt jellemvonások társulnak, és a férfiak a férfiakkal, a lányokkal tartanak össze, és ez ki is fejeződik, hogy mi férfiak vagyunk, a nőket hagyjátok, azok csak lányok, azok nyűgösek, kényesek, és akkor ez a fajta az apuka a fiával, az anyuka a lányával jól elvannak, őszintén mindent megbeszélnek, de nincs meg ez a kölcsönösség, és iszonyú fájdalmat és sérüléseket lehet okozni, mert minden gyermeknek mindkét szülőre szüksége van. És minden gyermeknek, tehát fiúnak és lánynak is szüksége van az apa szeretetére, és az anya szeretetére, és ennek a kifejeződésére is. De nem csak arra, hogy tudom, hogy szeretsz. Azt mondta nekem egy idős lelki pásztor bácsi, 70 év körül lehet, hogy a fia hazajött külföldről, egy bibliaiskolából, és elkezdte ölelgetni. Amikor a napjában többször megölelte, és mondta, hogy szeretlek, akkor megkérdezte tőle az apja, hogy fiam, hát 30-valány éves vagy, hát nem csináltuk mi ezt, a családban nem volt ez nálunk szokás, hát tudom, hogy szeretsz, de már elmondtad ma kétszer. Azt mondja, apa, nem csak tudni kell, hanem fontos ki is fejezni. És én láttam ezt az embert, ismert előtte, hogy mennyire megváltoztatta ez a fajta viszonyulás. Tehát nem elég az, hogy tudja a gyerek, hogy szeretem, az nem elég. Ha egy apa nem fejezi ki a leányai felé például, a fia felé, és egy anya szintén leányai felé, a fia felé a szeretetét, tevékeny módon is, akár érintésben, törődésben, beszélgetésben, ha nem fejeződik ki, akkor a szeretet hiányos. Ott sérülések jönnek létre. Torzul a személyisége. No, és ugye hát tipikus ez a nemek közötti szakadék, amikor rosszul értelmezett módon közelnek a Szentírás tanításához, és akkor ugye ilyen ószövetségi gondolkodásmóddal, hogy a fiú az a valaki, mert az a örökös, mint Ábrahámnál. Tehát ő maximum ugye a panellakásodat örökli, valószínűleg, hogy nincsenek birkanyájaid, meg stb. És valószínűleg nem is kell, hogy most menedzselje a 45 rabszolgát a farmodon. Tehát ne legyünk gyerekesek meg buták. Azt gondolom, Krisztusban nincs férfi és nő. Mindenkinek megvan az értéke. És az a jó, ha az tükröződik a házastársnál, le a gyerekek felé, hogy kölcsönösen tisztelik egymást a szülők. És mindenki értékes a maga elhívásában. És ez ki is fejeződik a viselkedésünkben és a viszonyulásunkban. Tehát beteg dolog, amikor ilyen rosszul értelmezett bibliai ismeretből fakad egy degeneráció a családban, egy rosszul működés. Összeolvadt páros, amikor a családban két személy körül forog az egész család. Tehát az ő kapcsolatuk a legfontosabb, és kiemelkednek a családból, elkülönülnek, össze vannak olvadva, az ő viselkedésük, jó vagy rossz állapotuk határozza meg az egész családot, és keseíti a családot. És láttam ilyet, amikor a nagyszülő, egyik nagyszülő kifogott egy unokát. És van több unokája is van, de az egyik unoka. És az anyagi jutatásokban, a beszédben, tehát hogy ilyen esetben beszélgetsz az ilyen emberrel, akkor mind csak arról beszél. Arról az egyről beszél neked állandóan, aki neki annyira a legfontosabb. És ez borzasztó fájdalmat okoz, meg sérülést okoz a többi unokának, meg a gyermekeknek, ugye, akiknek az unokái nem a preferált, nem a előrehozott azok a személyek, akikre nagyon figyel éppen mondjuk a nagyszülő, vagy a szülő. A szülőnél is lehet, amikor ugye a fiúgyermek az igazi, én a fiút nevelem, az anyja meg nevelje a jányt. ugye az előzőhöz kapcsolódik, de ez egy beteg, buta gondolkodásmód, és néha még azt hiszik az emberek, hogy milyen nagyot alkotnak ezzel, hogy milyen macsók, pedig nem macsók, hanem buták. A másik típusú rossz működés a domb királynője elnevezést kapta. Ez a matriarchális családmodell. Amikor az anya vagy a nagymama, nagyobb családoknál a nagymama a főnök, tudta és beleegyezése nélkül senki nem hozhat döntést. Ha ezt valaki megpróbálja, bosszú, a bosszúnak néz ellene, és amúgy is a melyem vagy a melyem ne ugráljon itt, ő csak betolakodó, és itt az lesz, amit én mondok. Ezt érezteti is, és megvannak az eszközei, hogy verbális ostorozással, anyagi függőség létrehozásával, de nagyon dominánsan ezt el is érje. Távolról képesek hazautazni unokák is, hogy megkérik a nagymama jóváhagyását az ilyen típusú beteg működésnél. A másik hasonló ez a csendes diktátor. No, ezek a diktátor típusú személyek veszedelmesek ám, de csendesebben. Tehát nagyon sumák, körmönfot és manipulatív eszközökkel érik el ugyanazt. Tehát nem nyíltan konfrontálódnak, csak olyan körmönfontan. Manipulatív eszközökkel jól van, persze, nem is baj, ne gyertek haza. Nem gond, értem én, tudom, én már nem is vagyok fontos. Jó, jó, csak nyugodtan azt csináljátok, amit szeretnétek. Én nem szólok bele. Tehát ugye ez a fajta típus, ugye jó, csendesen, de azért vezeti a csapatot. Ilyen, és lelkismert furdalást okoz, hogyha nem azt teszed, amit ő akar, hogy tegyél. Sumák módon nem konfrontálódik veled, nem tudod megfogni így, hogy most veszekszik veled, de az a két mondat, leteszed a telefont, jaj, de rosszul érzem magam. Hogy lehetek ilyen bűnös, ilyen gonosz? Lehetnék együttérzőbb is. Igen. Hát ez a csendes diktátor szerep talán meglepő, de a vallásos családokban nagyon jellemző. A vallásos családokban, amikor megvan a vallásos rend és a törvények, köszönöm szépen, vallásos törvények megvannak, és nincs kimondva, mit kell tenni, de ha nem azt teszed, akkor megjárod. Sokszor az apa van ebben a szeremben, és a gyerekek és a család kénytelen azt tenni, amit az apa elvárása, és idomulnak hozzá, hogy így egy jó légkört hozzanak létre a családban. És azt hiszik, hogy ez a család jól működik, holott az apa körül forog minden, mert az apának van egy vallásos elvárása, hogy mindenkinek reggel fel kell kelni, szépen fel kell öltözni, és ott kell lenni, mert mit fognak szólni. És mindenki megcsinálja, mert apát, apa akkor érzi jól magát, akkor van jó dolgunk, meg itt ebédnél látna duzogását, azt mi nem szeretnénk, inkább vigyázunk rá, és megcsináljuk, amit szeretne. És a mi családunk a legnagyobb, legegyszerűbb család. Tudjátok, engem hideg ráz, amikor valaki azt kezdi mondani nekem, és a legnagyobb bizonyságtételnek tartja, hogy nálunk még egy kanácsörenés sem volt soha. Egy kanácsörenés sem, az azt jelenti, hogy nem, vagy tányércsörenés, azt hiszem. Tehát tányércsörenés, bocsánat. Nálunk még egy tányércsörenés sem volt. És volt, mikor ilyet hallottam, milyen szentek ezek, de hogy idősebbé váltam, és egy-két őszhajszám lett, láttam, ezek betegek. Ezek nem szentek, ezek betegek. Mert tudod, mikor nincs tányércsörenés egy családban? Amikor valaki feladja a saját személyiségét. A másikért. Sok esetben egy nő adja fel a személyiségét, és mindenféle igényét a férjért. És békesség van. Persze, hogy békesség van, mert szegény megszűnt létezni. Személyazonossága még van, meg érvényesíti a személyigazolványát, de ő nem létezik. A kutyát nem érdekli, hogy mit akar. Megszűnt. Csendben van. Nem szól semmit, se jót, se rosszat. Ha szólni, mert le van ugatva azonnal. De mondom, a másik típus, amikor nincs tényleg konfliktus. De a konfliktus nem azért nincs, mert olyan harmonikus a dolog, hanem azért, mert valaki teljesen feladta a saját személyiségét, és nem tart igényt arra, hogy vele is foglalkozzanak. Tehát ez inkább betegség, mint érték. Az én meglátásom szerint. Azt is el tudom mondani, hogy természetesen, amikor érett két ember, tehát érettként, Krisztusban érett módon, tud együtt élni, akkor nem szükséges a veszekedés, mert nem szükséges a másfél-két egymás tépelődő, egymás cibáló és egymásnak fájdalmat okozó év. Mert minek? Mert képesek kezelni a konfliktusokat, jól működő családként élik az életüket. Tehát nem feltétlen kell egymás haját tépni az első időszakban, de ez azonban kell egy érettség Krisztusban. A család bűnbakja általában a szenvedélybeteg ember, személy, amikor valaki bekerül ebbe a szerepbe, nagyon nehezen tud belőle kitörni. Mindenért őt okolják, ő a hibás mindenért. A családi problémákért, a fájdalomért, az anyagi nehézségekért, mindenért ő a hibás, apátok a hibás, ugye részeges, és ezért van ilyen állapotban a családunk. Csak hogy apa miért lett részeges? Az ugye az is egy külön történet, hogy az anyuka mégis miben nézte ezt az apukát? Miért nem szeret az apuka hazamenni? Miért nem szeret otthon lenni? Miért szeret jobban a kocsmában lenni, mint otthon? Talán ezt a kérdést is érdemes lenne feltenni ilyen esetben. Mert lehet, hogy némi okokozati összefüggés feltárulna, de bizony a család bűnbakja téma, mikor a családban ugye a problémát nem közös problémaként kezelik, hanem te vagy a hibás. Ez az a típusú. Az egészségesnél azt mondja, apának van problémája, vizsgáljuk meg, hogy tudunk segíteni. Min kell változtatni? Hogy tudunk neki segíteni? Ki jöjjön ebből a kártyúból? No, egy rosszul működő családnak a modelljét fogom fölvetíteni nektek. Először is látjátok, hogy szerintem ezt a lekapcsolnád ezt a reflektort, akkor én látok, engem is látnak, és az is jobban látják. Köszönöm szépen. Tehát ugye az elsődleges stressz okozó személy, aki a konfliktus forrása. Az elsődleges stressz okozó személy az a személy, akinek a lelki állapotától, és éppen az állapotától függ a család békessége. Amikor ő balhézik, vagy baj van vele, akkor felborul a család egyensúlya. Amikor ő jól van, akkor minden rendben van. Ezért arra törekszik a család többi tagja, hogy egyensúlyba tartsa a családi érzelmi, hangulati légkört. Tehát mindenki dolgozik azon, hogy ki legyen elégítve a stressz okozó személynek a kívánság kérése, hogy valamilyen módon tompítsák a családban egyébként zaklató feszültséget. A társfüggő személy pedig az, aki megpróbál helyreállítani az egyensúlyt. Tehát függ, a társfüggő személy függ a stressz okozó személy viselkedését, az ő viselkedése a stressz okozó személy viselkedésétől függő. A függőségek lehetnek, hogy alkoholfüggőség, kábítószer, étel, vásárlásfüggőség, szerencsejáték, negatív hozzáállás, szexuális függőség, munkamánia, de beszélhetnénk a vallásosságról is, mint függőségről. A bizalom felborult, mert sokszor visszaélt a stressz okozó személy a család többi tagjának a bizalmával, ezért a bizalom felborult közöttük. Nincs bizalom a társfüggő személy szívében, a személyiségében, a stressz okozó személy felé. A függőségben lévő személy a társfüggő személy is, akinek a függőség abban nyilvánul meg, hogy az elsődleges stressz okozó személyt meg akarja menteni, meg akarja változtatni. Tőle függ. Ebben a családban ugye felnőnek gyerekek is. A társfüggő gyerekek az egyensúly helyreállítása érdekében szerepeket öltenek magukra. Különféle szerepeket öltenek a gyerekek magukra. Nagyon érdekes, és ez felnőtt korban is megmarad. Ezek a szerepek elkísérik a felnőtt korban is a társfüggő szemét. A kis hős. Ugye törekszik a tökéletességre, a sikerre, mert a sikerre magára vonja a figyelmet, és míg őt ünneplik, addig él meg a család néhány jó pillanatot. Ezért ő neki hősnek kell lenni, győzni kell, hogy addig is a család van egy jó légkör alakuljon ki. Így lesz belőle a kis hős, aki maximalizmusra, tökéletességre törekszik, és ez jellemzi, és fél attól hibázik. Fél, hogy hibázik, nem meri el sem mondani, mert ha hibázik, akkor okozza azt, hogy felborul a család egyensúlya. Kárt okoz. Aztán van a bohóc, a kis bohóc, aki ugye nem arról szól, hogy poénkodunk a családba, és nevetünk, és akkor hol egyik mond egy poént, hol másik viselkedik viccesen, ugye nem erről van szó, mert ez normális. Ami arról van szó, amikor egy feszült szituációban valaki oda nem illő maraságot mond. És a viselkedésében úgy abnormálisan viselkedik, hogy elpróbál, elpoénkodja. És azt érzed, hogy meg maga is, amikor ezt csinálja, akkor ő is úgy elgondolkodik, hogy most ez az idétlenség mire volt jó. De ösztönszerűen jött belőle. Ez pedig azért jött ösztönszerűen, mert a családjában lehet, hogy alkoholista szülő volt, kialakult egy társfüggőség, és így próbált oldani azt a feszültséget, amely a családban érte őt gyermekként. És elkíséri a felnőtt korában is, akár a hívő életében is. Aztán ott van a segítő típusú megjelenés a gyermeknél. Mindenki kényszeresen segíteni próbál. Itt a kényszeresen van a szó, a hangsúly, nem pedig az, hogy segíteni szeretne, az krisztusi jellemvonás, de a kényszer nehezedik rá. Lát egy problémás embert, egy szükségben lévő embert, akkor ő azt érzi, hogy segíteni kell rajta. Ez pedig kialakult a családjában, mert mindig arra volt rá, hogy valamilyen módon meg kell mondjuk menteni. Segíteni kell anyán, mert apa így bánik vele. Segíteni kell apán, mert különben tönkre megy a családunk. Segíteni kell a testvéremen, mert fájdalmat okoztak neki. És a másik pedig, ugye a segítéssel kapcsolatban azt is el kell mondanom, hogy ezáltal éri el, hogy értékesnek tartják. A segítés útján létrejött az, hogy fontosnak érzi magát. Akiknek segít, azoknak az életében egy fontos személy. És átélhető, hogy végre számít. Azért segít, és az a segítés itt már nem önzetlen, hanem önmaga miatt van neki erre szüksége, hogy a segít, akinek segít, az függeni fog tőle. És ezáltal értékesnek érezheti magát. És mondom, itt nem a krisztusi szeretet gyakorlásáról van szó, mert a krisztusi szeretet is arra indít bennünket, hogy segítsünk az elesetnek, és szeretettel forduljunk az emberek felé. De az önzetlen és szabad dolog. Szabadságban tesszük, nem egy kényszer alatt. Aztán el kell mondjam, hogy a jól működő családban ezek a szerepek persze váltakozhatnak, mondom, a poénkodó, a segítő, tehát ez megjelenhet, önmagában, hogy megjelenik ez a segítés, ez még nem jelenti azt, hogy társfüggő is valaki, de ezek a szerepek váltakoznak, nem mindig egy személyre van leosztva. Aztán a másik körben csak kiemelném, ugye a bűnbakról már beszéltem, hogy okolják, vagy magát okolja a családban felborult egyensúly miatt. Aztán a tökéletes gyermek nem hibázhat, mert azzal nem hibázható gondolja magáról, mert azzal még én is nehezítem a családban amúgy is sokasodó problémákat és terheket rakok a többiekre. Ez a gondolkodásmód jellemzi, ezért elnyomja érzelmeit és vágyait. Aztán a fekete bárány. Lázadó viselkedésével magára akarja vonni a figyelmet, hogy ezzel oldja a feszültséget. Kitör belőle, és olyan viselkedés, abnormális viselkedés jellemzi, és akkor itt lehet látni sok fekete ruhás bakancsos gyereknek a viselkedését, hogy sokszor a diszfunkciális családból jönnek ezek a gyerekek, és lázadnak. És azért lázadnak, hogy ezzel is, akkor ők lesznek probléma forrása, nem az apa, vagy nem az anya, vagy nem a nagymama, hanem akkor velük foglalkoznak, és magukra vonják a figyelmet. Mondom, ezeket tudatok, ezek nem tudatos dolgok. Ezek olyan mértékben nőnek bele a személyiségébe valakinek, hogy azt hiszi, hogy ez ő. Társfüggőség elkerülése a gyülekezetben. És a gyülekezetben is lehet tapasztalni a társfüggőséget, és kialakulhat a segítésben, lelkigondozásban a társfüggőség. Hogyan kerülhetjük el? Először is nagyon fontos, hogy tudatosuljon bennünk, hogy az embereket egyedül Isten képes megváltoztatni. Tehát én akármennyit foglalkozok valakivel, akármennyit imádkozok érte, akármennyit törődök vele, az önmagában nem hoz változást az életében, még ha fontos is lehet. De egyedül Isten tudja megváltoztatni az emberek életét, szívét, személyiségét. Mi csupán egy dolgot tehetünk, megoszthatjuk velük az Isten szeretetét egy szabad módon, nem kényszeresen. Szabad, tiszta szívvel szeretjük az embereket, megosztjuk a szeretetet, akár törődésben is, megnyilvánuló módon. Olyan embereknek kell segítenünk, akik felelősek önmagukért. Tehát tisztában vannak azzal, hogy a döntéseikért ők a felelősek. Nem hárítják a felelősséget másra. Nem lehet segíteni olyan emberen, aki erre még nem jött rá. Ha beszélgetsz egy emberrel, és mindig másokat okol a saját problémáért, ott jobb, ha be is fejezed a találkozásokat, és mondod neki, nézd, amíg így gondolkozol, Nem tudunk előre jutni. És imádkozva érte, Isten adja meg neki, hogy ő felismerje, felocsudjon, hogy a problémáinak a gyökere ő maga. Nagyon nagy élmény egyébként, amikor valaki megtér, és Krisztusban ez úgy feltárul előtte. Egyik legnagyobb élményünk a nejemmel a lapóson volt, aki, de többször beszéltem róla, mert tényleg akkora fordulaton ment keresztül az Istennek a szabadítása által, aki mindig mindenkit hibáztatott. Az anyósát, hogy azért vált el, mert a felső nagymamája volt az oka. Anyósom volt a hibás, mindig valaki hibás volt. És amikor megtért, akkor azt mondta, döbbenet volt. Nem sokkal a megtérése után, hogy én rontottam el az életemet. Én vertem szét a családomat. Nem így lenne most, ha én akkor nem úgy viselkedek, úgy élek, mint ahogy éltem. Együtt lenne a családom. Óriási dolog. És el is indult a változás. Elindult a kapcsolatainak a rendeződése. Elkezdett megváltozni az élete. Mert a felelősséget felvállalta. Oda helyezte a felelősséget, ahova való volt. Így lehet valakin segíteni. Amikor nem ezt tette, és beszéltem vele, azt mondtam neki, apuka, mi készek vagyunk segíteni neked, hogy kigyere abból az állapotban, ami benne vagy. De ne számíts ránk, hogyha olyan életet akarsz élni, amit most élsz. Mi abban nem leszünk partnerek, hogy végignézzük, hogy kivégzed magad. Ebben mi nem fogunk segíteni. De te változtatni akarsz, akkor itt vagyunk melletted, és mindenben segítünk. Kegyetlennek tűnik? Azt gondolom, ez a szeretet. Ez a szeretet. Hogy a felelősséget ott hagyja, ahol való. Isten nem így bánik velünk? A másik dolog, nagyon érdekes mondat, amit olvastam a Csőbehozott férfiak című könyvben, megdöbbentett. Volt egy lelkigondozói kapcsolata a lelkésznek, aki a könyvben ír, és foglalkozott hosszan egy férfival, aki végig is visszament a drog világába is, elszakadt Krisztustól, gyülekezettől, igazán, mint kiderült, nem is volt soha igazi kötődése Krisztushoz. És ezt az ember, ez a lelkész így konstatálja, így nyugtázza az eseményt. Azt mondja, elképesztő módon csupa olyan emberre vette magát körül, akik fedezték, elnézték önfejű tapintatlanságát. Átvállalták tőle a felelősséget, és kialakították számára a tisztességes élet látszatát. Tehát úgy foglalkozott egy emberrel, hogy felhasználta őt. Ott volt a gyülekezetben, és azáltal, hogy a lelkésszel, meg keresztényekkel volt kapcsolata, ezáltal azt a látszatot keltette, hogy ő is egy rendezett életű keresztény ember. De nem így élt, tehát volt egy kettős élete. A hétköznapokban azonban a bűnben élt. De mindig elment a találkozókra, mindig elment az Isten tiszteletre, életváltozás nélkül. És meg volt, sokkolta ezt a lelkészt, az egész szituáció, és kezdett gondolkodni, mi lehet azok, hogy mégis eljött. Hát azért jött el, mert felhasználta őket is. Hogy a látszatot fenntartsa. Hogy ő milyen tiszta életű és milyen frankó gyerek. És gondolhattok az elmúlt időszak csalódásaira, ami gyülekezetünkben történt. Hogy miért? Ézsaiás így nyugtázza a 49. rész 4. versében a maga csalódásait, neki is volt rendesen, amikor csalódott ugye általa szeretett népben, királyban, aki a kapcsolatai voltak. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam semmiért. Hiába pazaroltam az erőmet. Na ez az állapot, amikor valaki hátára vesz egy embert, és nem változik, és még ki is használja. Hát nem volt értelme az egésznek. De nem ez a vége a történetnek. Azt mondja, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Tehát az a lényeg, hogy mindent, amit teszünk, Krisztusért tegyük. És Krisztustól várjuk a jutalmat, ne az emberektől. Ez jelenti, hogy szabadon tettük, amit tettünk. Ez jelenti azt, hogy tényleg krisztusi szeretetből tettük, amit tettünk. Akkor mutatkozik meg, amikor csalódunk. Hogy valójában mi volt a motiváció? Mi volt a szívünk mélyén? Amikor csalódunk, akkor nettósodik. Letisztul. Hogy tényleg mi az Úr szeretetével szolgáltunk mások felé, vagy az elismerésért tettük. Jók ezek egyébként. A társfüggő személy ördögi háromszöge, ördögi köre. A belépője ennek, hogy amikor meg akarja menteni a problémás szemét. Látja, min kellene változtatnia. Tehát ugye nézi az embert, és látja, hogy meg kéne változzon dolgokból. És tudja. Tehát elég jól ismeri, látja, ismeri a Szentírás, és mondja, na ebben kéne, hogy megváltozzon. Ezért elkezd vele találkozni. Tanácsolja. Elmondja neki, mit kéne tennie. Látszólag a tanácsolt személy elfogadja az instrukciókat. Tehát úgy tűnik, mintha a beszélgetés során tényleg örül neki, ó, de jó, foglalkozik vele újra és újra és újra és újra, lelkesedik, mindig megbeszélik, mit kéne csinálni. Hát, mégsem azt teszi. Most túléptem. Viszont újra és újra azt tapasztalja, hogy nem tette meg a problémás személy, amit ő mondott neki. Mégsem tette meg. Na, akkor megint megbeszélik. Látszólag mindent elfogad, úgy van, tényleg igazad van, tényleg ez van a Bibliában, elmegy, és mégsem teszi meg. Elég türelmes keresztények, ezt tudják hetekig, hónapokig, de akár évekig is művelni egy emberre. Azt hiszik, hogy ez a keresztény szeretetek a megnyilvánulása. De jön a következő fázis. Amikor a lelki gondozó eléri a csalódás. Rájön arra, hogy hiába mond neki bármit, nem csinál meg abból semmit. Ezért elönti a düh, elkezdi a keserűség, a düh, megjelenik a düh az életében, mert nem úgy reagál a személy, hogy elvárta tőle. Ezért ebben a felindulásában megszakítja vele a kapcsolatot. Azt mondja, na itt a vége, én befejeztem. Tehát itt heteket foglalkoztunk, hónapokat, éveket, és semmit nem csináltam meg abban, hogy megbeszéltünk. Mindig megbeszéltük ugyanazt, tehát újra elkövetel ugyanazt. Ez nincs is semmi értelme, és azt mondja, vége. És itt jön a következő fázis. Mindjárt a gondozóból áldozat lesz. Ugyanis a gondozott személy azt mondja, te vagy a hibás, nem szeretsz engem, te nem is vagy jó hívő, mert ha jó hívő lennél, foglalkoznál velem, most meg te nem törődsz velem. És ebből áldozat lesz. Aki segített, ő lesz az áldozat. Te vagy az oka annak, hogy visszacsúsztam a bűnbe. Nem segítettél rajtam. És ez egy félelmetes mechanizmus, amikor valaki társfüggésből foglalkozik a stressz okozó személlyel. A jelei a társfüggőségnek. Először is a romboló cselekedetekről beszélünk, amik megjelennek egy társfüggő személy életében. Az első dolog, hogy megjelenik a reagálás. Mikor egy személy tettére valaki reagál, és azonnal önkéntelenül a felborult egyensúly helyreállítását akarja munkálni. Tehát van valami probléma, hogy azon csitítja, csendesíti, rendezi, nem így kéne, nem. Tehát egyszerűen a feszültség van, akkor egyből belép, és azonnal reagálja ösztönösen, hogy próbálja boronálni a dolgokat, és rendezni a dolgokat. A másik dolog a kontrollálás. Amikor valaki megpróbálja a másik személyt úgy változásra segíteni, hogy felügyeli. Tehát ilyen az, amikor mondjuk megcsalja a feleséget a férje, a feleség valamilyen nem kér bocsánatot, tehát nincs jóvátétel, hamis módon értelmezze megbocsátást, tehát megbocsát neki, mintha mi sem történt volna, de nincs meg a jóvátétel, tehát nincs meg a megbánás. Tehát egy kapcsolat akkor tekinthető rendezetnek, ha egyik fél részéről megvan a megbánás. És a megbocsánatkérés. Másik részről pedig erre van a megbocsátás. Természetesen valaki ezt nem teszi meg, én szabad lehetek, mert megbocsáthatok, adhatok hitelt, de ez nem jelenti azt, hogy a kapcsolat rendezett is lesz. A kapcsolatető nem lesz rendezett, az én szívem rendezett lesz Isten előtt, mert én nem hordozok haragot. De a kapcsolatunk akkor fog meggyógyulni, ha megjelenik a jóvátétel, azaz a bocsánatkérés. Tehát a bűnbánat és a bocsánatkérés. Ugye Istennel kapcsolatban is így van, nem? Hát a kereszten kész a bűnbocsánat, mégis a bocsánatot akkor kapjuk, amikor hozzuk a megvallásunk által őszintén Isten elé a bűneinket. Tehát ilyen módon ugye megpróbálja a feleség a hűtlen férjet megfigyelni. Elolvas az SMS-eit, megnézi, milyen a Facebookon kit jelölt be, és nyomoz utána. Hol voltál? Mit csináltál? 4-kor van vége a munkaidőnek, 4-5-kor itthon szoktál lenni? Hol voltál eddig? Biztos úgy volt? megkérdezi a barátját, hogy társaságban, figyelj, tényleg jó, ott voltatok, ahol voltatok? És akkor próbálja lenyomozni, kontrollálni, felügyelni, felügyelet által megváltoztatni a másik embert. Még a reagálása kapcsolatban annyit említenék, hogy ilyen az, amikor a Saul király, ugye beteg lelkű ember volt, szembesül azzal, hogy Jonatán szimpatizál Dáviddal. És ugye az emlékeztek, Zújhold ünnepén, ezt meg is mondja neki. Arra felborult a családnak a békéje. Felborult az, hogy ő volt ugye a stresszokozó személy a családban, Saul király volt. Ő körülforgott az egész család, és ha ő jól volt, akkor békesség volt. Ha ő megbolondult, ugye a gonosz szellem elkezdte gyötörni, akkor felborult a család egyensúlya. Na most, ugye Jonatán szembeszállt Saullal, a reagálás Saul részéről egyből meg akart ölni Jonatánt. Tehát ez is tipikus, ugye valaki felborította a családban azt a kialakult uralmi rendszert, amit ő kiépített, és egy ilyen reakció, indulatos reakció jött elő belőle. Így van. Az életmentés kérdése. Amikor a gyerek úgy gondolja például, hogy ő kell ahhoz, hogy a szülei ne váljanak el, és megpróbálja megmenteni a családban a házasságát a szüleinek. Még a reagáláshoz azt is említeném, hogy az is reagálás és rossz út, amikor például van egy alkoholista férj, másnaposan nem bír kikelni az ágyból, a feleség betelefonál a munkahelyére, és azt mondja, hogy férjem beteg, és már nem tud bemenni dolgozni. Ez egy rossz reakció, helyreállítani a békességet, ugyanakkor megkímélni a másikat a felelősségtől. Ez nem jó, egészségtelen dolog. Aztán negatív érzelmek, amelyek szintén megjelennek a társfüggő személy életében. Az első dolog a csalódás, azok miatt, amit már említettem, mert hiába munkálkodik, hiába dolgozik, hiába gürcöl azért, hogy a másik megváltozzon, csalódnia kell, nem történik változás. Ezért a mély csalódás érzése keríti hatalmában. Aztán jön a következő rész, a bűntudat. Azért tart ki valaki mellett, mert úgy gondolja, hogy rá van szüksége, hogy megváltozzon. És lelkismert furdalása van, ha nem veszi fel a telefont éjszaka, ha nem tölt annyi időt a másik, amit kéne, bűntudata van, mert hát rá van szüksége. Nem nagy tévedés, Jézus Krisztusra van szüksége mindenkinek. Mikor én belekerültem ilyen helyzetbe, hogy én azt hittem, hogy valakire rám van szüksége, és tényleg volt, hogy ott feküdtem az ágyon, és néztem ki a fejemből, és azt mondtam, Istenem, mit tettem volna még, hogy ez ne így legyen? Nézd a kínlódásomat, és tényleg rá kellett jönnöm, hogy olyan terhet vettem magamra, egy ember életén nézve, ami nem az enyém. Tehát én tényleg azt hittem, hogy én hibáztam valamit, hogy én kellett, hogy valamit még tegyek, hogy megváltozzon. Holott ez nem volt igaz. Jézus Krisztusra nem volt szüksége. Őt nem akarta. Az, aki meg tudta volna változtatni az életét, az esetleg fenntartotta a látszatot, akár hónapokig, hogy velem találkozott, hogy rendben van minden. De megváltozni nem akart. És ez egy komoly krízis az ember életében, hogy feldolgozza, hogy tényleg szeretel, van bennem szeretet, hogy én gonosz vagyok. Borzasztó lelki állapotot tud létrehozni ez a fajta negatív érzelem. Aztán a másik formája a düh, ezen is átmegyünk, akik foglalkozunk emberekkel, hogyha rosszul kezeljük ezeket a kapcsolatokat. Ja, amit említettem, dühös, mert a társfüggő személy hosszú évekig is akár becsapja, átvágja, és még vádolni is kezdi utána, hogy te vagy az oka mindennek. Hát azért ez eléggé kiveri a biztosítékot. A szexuális kényszer, ez egy érdekes területe a társfüggőségnek. Három dolgot szedtem én össze ebből. Az egyik dolog, amikor a megoldatlan csalódás, bűntudat és düh öngyűlölethez vezeti el a szemét, tehát önmagát veti el, hogy én alkalmatlan vagyok, értéktelen vagyok, és kompenzálásképpen szexuális kapcsolatokba menekül. Szexfüggő nők mondják el, hogy tudják, hogy egy éjszakára kellenek a férfinak, de mégis belemennek ebbe a kapcsolatba, azért, mert így mondják, hogy legalább addig a néhány percig, amíg a karrierben vagyok, és azt sutogja fülembe, hogy szeret, legalább azt érezhetem, hogy valakinek fontos vagyok. tudom, hogy ez vége lesz, de az a néhány perc, amíg tart ez az aktus, addig legalább azt üzeni, hogy úgy érezhetem, hogy fontos vagyok neki. Sokszor emögött a társfüggőség van. Tehát, hogy egy beteg lélek van, aki ilyen módon menekül egy abnormális szexuális kapcsolat halmazba. Aztán a másik rossz működés ezen a területen, mivel ugye a társfüggő személy a megmentő szerepét játszotta a családban, ezért úgy éli meg a szexuális kapcsolatot is a házasságában, hogy kiszolgálja a másikat. Háttérbe taszítja saját igényeit, vágyait, nem beszél róla, és ezért letudja ezt a dolgot, mert hát ez a kötelessége. Ilyen esetben szoktak általában az ilyen személyek fejfájásra hivatkozva, most rosszul érzem magam, most esik az eső, most villámlik, most süt a nap, most azért nem, most ciki, most ne. És akkor próbálnak menekülni ettől a helyzettől, mert nem élvezik ezt a kapcsolatot, mert hát szolgálnak ezzel is a másik felé, és mivel nem beszélnek róla, ezért nem tud kiteljesedni. Nem tud megmondani, ez jó nekem, ez nem jó nekem, erre figyelj. De mivel nincs kommunikáció róla, ezért nem tud kiteljesedni az életüknek ez a területe. Ez is fakadhat a társfüggőségből. Aztán a harmadik dolog pedig, ami szintén brutális, amikor valaki a konfliktust a szexel próbálja orvosolni. Tehát van egy konfliktus, és a feloldódást a szexel kapcsolatban keresik. Pedig az nem old meg semmit. De addig elhiszik, hogy addig harmonizálnak, amíg megtörténik ez a ilyen jellegű kapcsolat, és addig úgy tűnik, mintha rendben lenne, és nem a konfliktus megoldása jellemzi őket, hanem a konfliktusból való menekülés a szexuális kapcsolatban, és azt hiszik, hogy a szex van, akkor van kapcsolat is. Félelmetes dolog egyébként, én magam is visszagondolok az életünkre, az istentelen életünkre, és belegondolok, hogy milyen érzelmek és milyen gondolatok kavarodtak bennünk, hát az olyan borzasztó, az Isten nélküli állapot. Aztán, hát még mondhatnék több dolgot, de a lényeget azt hiszem összefoglaltam. A társfüggőség azt sugallja, hogy ne Istenben bízzon a függő személy, hanem egy másik személytől függ az ő élete, boldogsága. Más személyekben keresi önmagát, és azoknak a reagálásától függ az ő örömérzete vagy szomorúsága. Hát ugye nézzétek, gondoljatok végig, az Istenben való bizalomnak is a gátja a társfüggőség. Sok esetben ezért nem tudnak bízni emberek Istenben, mert függők. Kiút a társfüggőségből. Nagyon erős történet ez a Bibliában, a Lukács evangélium 15. fejezetében a tékozó fiú története. Az atya példát ad nekünk az Isten szerinti szeretetről. A kiútnak két lépcsője van, két útja van. Az egyik módja a kiút a társfüggőségből az elengedés. Na nézzük a történetet. A 15. fejezet Lukács evangéliumában, 11. részben Jézus egy példázatba kezd. Azután így folytatja. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatal fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozott a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Megdöbbentő történet, gondoljatok bele! Az atya nem tudta, hogy milyen sors vár erre a fiúra. Teljesen tisztában volt vele, hogy milyen sors vár rá. Megpróbálta egy szóba is lebeszélni? Bármilyen meglepő is, nem. Egyetlen egy igevers sincs ebben a szakaszban, ha így lett volna, biztos mondta volna Jézus, hogy az atya oda ment volna, fiam, hát nagyon rossz lesz neked. Hát ne csináld már. El fogod pocsékkal összes pénzt, és piszkos leszel, koszos leszel, a tisztaságodat el fogod veszíteni, addig fogsz kelni az embereknek, míg van pénzed, hát értsd már meg. Nem mondta neki miért? Mert ha nem volt neki jó az Isten jelenlétében, az Atya jelenlétében, az ő szeretetében, az az állapot, ha azt nem értékelte annyira, hogy ott maradjon, hanem jó többre értékelte azt, amit ő akart, ő vágyott, akkor mit mondjon erre még az Atya? Van egy házasság. Azt mondja a feleség, menni akarok. Hiába könyörög neki a férje. Ha a feleség nem értékeli a férjét annyira, hogy mellette maradjon, nem szereti, és nem értékeli azt a fajta áldást, amit Isten a házasságban adott, akkor nem fogja tudni megtartani se a férje a feleségét, se a feleség a férjét. Nem így van? Döbbenten néztek rám, gondoljátok végig. Az atya azt mondta, rendben van, ha ezt akarod, menj. Nem volt szeretetlenség az atya részéről, hanem ez volt a szeretet. Megengedte ennek a fiúnak, hogy a saját bőrén tapasztalja meg, mit jelent az atyai házban lenni, és mit jelent azon kívül élni. És ez az atyai hozzáállás fontos, hogy megjelenjen a mi kapcsolatainkban is. Tudnunk kell elengedni embereket. Nem tudjuk megmenteni őket. Ha tudomásul vette az atya, tehát ha nem volt meggyőző számára az atya szeretete, és menni akar, akkor elengedte őt. Ez az elválás fájdalmas. Az atyának ez nem volt örömteli dolog, tehát nem úgy érte meg az atya, hogy jaj, de jó, végre megszabadultam az egyiktől, hanem nagyon fájt neki, hogy a fia így viselkedik. De tudta, hogy a fiának a szívben nincs olyan ragaszkodás, és nem értékeli, akkor hiába mond neki bármit. A Biblia azt mondja, az ember a világ minden kincsét is ígérni, hogy annál szeretetért, csak megvetnék érte. A szeretetet nem lehet kifizetni. Az nem lehet megvásárolni a másik ember szeretetét és tiszteletét. Az vagy van, vagy nincs. Aztán ugye folytatja Jézus a példázatot eképpen, miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem maradt neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bélese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kerek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen is ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Légy engem olyannál, mint a béreseid közül egy. Az atyának egyáltalán nem volt közömbös a fia sorsa, mégis megvárta, amíg maga ébred erre rá, hogy mit jelent, milyen érték is a vele való közösség, milyen érték is egy család. Ha egy férfi nem értékeli a családját, a feleségét, a gyerekeit, hogy az milyen nagyszerű áldás Istentől, meg se érdemli azt. Ha egy feleség nem értékeli a férjét, a gyerekeit, meg sem érdemli azt. Ha egy gyermek nem értékeli a szüleit, és amit tőlük és rajtuk keresztül kapott, mert nem csak rosszat kapunk az szüleinktől, az értékeket is látnunk kell, és az áldásokat is látnunk kell, akkor is, ha nem hívők még. Mert vannak értékek, amiket adni akartak az ő saját szívük szeretetével, amire eljutottak a szerint. Ha nem tudja értékelni, akkor nem lehet fel mit kezdeni, és meg kellett várni az atyának, míg a fájdalmas is volt neki. Mert látjuk, hogy nap mint nap várta haza. És nézzétek, még nem ment utána. A szeretet nem megy utána az ember után. A szeretet megvárja, míg az ember visszafordul. Azaz egy döntés hoz, hogy másképp akarok élni ezután. Csak ezen az emberen lehet segíteni, aki erre a döntése eljut. És ez az atya megvárta a fiúnál. És akkor azt olvassuk a 20. verstől, ugye itt olvasom 14-19-ig, a 20. verstől, és útra kelve elment az apjához, még távol volt, és döbbenetes, amikor az apja meglátta őt, tehát egészen messze volt, azaz fürkészte az apja nap, mint nap az utat, amely a hazavezető út volt. Tehát nem szerette, dehogy nem szerette. De tudta, hogy hiába megy utána, amíg a szívben nem jön változás, mondhatja neki, hát figyelj, prostituáltakkal vagy itt, nem látod, hogy elmegy minden magyarod. Jó, ez itt a disznóknál mellett neked. Hiába ment volna oda, amíg belül nem történik változás és meggyőződés, addig nem lehet segíteni rajta. De várta haza, szerette ezt a fiút. És a szeretet itt mutatkozik meg, mikor valaki jön kifele a bajból. Ekkor ezt nevezik igazi szeretetnek. És nézzétek meg, milyen az atyának a szeretete. Azt mondja, meglátta, azt mondja, megszánta, megindult a szíve rajta. Elébe futott, nyakába borult, megcsókolta őt. Milyen erős szavak ezek? Pedig hát elég kemény dolgokat csinált ez a fiú. Na ezt nevezzük isteni szeretetnek. Akkor valaki, akkor árasztunk el szeretettel, amikor már kiszerethető a bűnből. Amíg élvezi és szereti a bűnt, addig nem értékel a te szeretetedet. Te egy bolond vagy, lúzer vagy neki. Megvet a szeretetedért téged. El kell engedned embereket. Bármilyen fájdalmas is, és ez egy gyász. Gyász szólja az ember ilyenkor, és ez nem egy ilyen örömteli történet. Fáj az embernek, de tudomásul kell venni. Különben függő lesz. Társfüggő lesz. És hát, azt ismerjük a történetet, hogy a fiú szabadkozik, és mondja, hogy vétkeztem ellened, méltatlan vagyok, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, adjátok rá, húzzátok a gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. És Isten, tehát miután ráébredt a tékozó fiú az ő romlottságára, rossz döntéseinek súlya ránehezedett, az atya szeretetével találta szemben magát, aki elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Nagyon erős kép. Tehát az engeddel témában tudnod kell, hogy senki sem fog megváltozni, mert te azt akarod. Hiába akarod, tehát ő nem akarja, nem fog megváltozni. Vagy én, ugye nekem ugyanúgy nem fog senki megváltozni, mert én azt akarom. Annyira szeretne megváltozni, és annyira úgy látom, hogy nagyon nagy szüksége lenne rá. De amíg nem, nem. Éppen Csabával beszélgettünk, hogy mondja, hogy hívogattak többeket Martinkán, és nem jöttek. És ugye, amikor a hívő ember, akkor látja, hogy mennyire Krisztus lenne szüksége annak a szomszédnak, vagy annak a családtagnak, hogy annyira kiállt az élete, hogy annyira Krisztus lenne szüksége. És mondtam neki, Csaba, 8 évig hívtalak én is téged. Azt mégsem jöttél. Hát igen, azt eszembe is jutott. De nem adtuk fel. És nem adjuk fel. Nem adjuk fel. Várjuk. Várjuk a pillanatot, amikor áttörik bennük az élet. Akkor megnyílik a szívük. Kifejeződik a várakozásunk egy kapcsolatban, a kapcsolat fenntartásában esetleg, de anélkül, hogy függők lennénk, hogy azt éreznénk, hogy biztos nekem kell, most találkoznom kell vele ahhoz, hogy megváltozzon. Nem, nem kell. Hidd el, ő fog keresni. Ő fog keresni, amikor változni akar. Ő fog hívni telefonon. Mindjárt meg lesz a telefonszámod. Előtte meg soha nem hívod, mindig pumpáltad meg ezt a kapcsolat, erőködtél benne. Ott voltál mellette, kifejezted a szeretetet, elmondtad neki, hogy itt vagyok. Ő fog keresni téged. Én többször átéltem ezt. Ja, amikor valaki elkezdte az urat keresni tényleg, és eljutott addig, akkor a korábbi kapcsolatban átfordult. Már ők lettek hálások azért, hogy beszélgetünk, és hogy megosztom az igét velük. És biztos átértelek ti is ilyeneket. Az elengedés nem azt jelenti, hogy nem törődsz azzal a személlyel vele, hanem vagy nem szereted őt, de tudnod kell, hogy nem irányíthatod az életét. Kiút a társfüggőségből, nagyon fontos, hogy önmagunkat megtaláljuk. Ne felejtjük el, hogy a társfüggő magatartás gyermekkorban a származási családunkból jön. Tehát ezt hozzuk magunkkal a személyiségünkből, beágyazódik. Ezért fontos, hogy megtaláljuk, hogy ki is vagyok én. A társfüggő személy, amikor ráébred, hogy társfüggő, egy megdöbbentő valóságra találja szembe magát. Azzal, hogy igazán nem is tudja ki ő. Persze ez nem igaz így, csak az első trauma ugye mindig nagy. Tehát, hogy mennyi mindent tettem én rossz motivációból az életben. És akkor végül is mit tettem én tényleg krisztusi módon? Vagy akkor most én ki vagyok? Tényleg én vagyok a segítő, aki szeretek embereket, én vagyok a szolgáló, én vagyok az elhívott? Vagy akkor most mi vagyok én? Nyilván ez első impulzusban nagyon nagy port kavar, nagyon nagy hullámot ver az ember életében, érzelmeiben is. Aztán letisztul, és ugye kezd különválni, azt mondom, akkor ez azért nem úgy van, mert nem teljesen tisztán ugye az, hogy én el vagyok ásva, és én senki nem vagyok, hanem ezeket a dolgokat az életemben tényleg. Na ezen a ponton már nem kellett volna tovább menni. Bármilyen is hisztizett az a másik, bármilyen is erőszakoskodott, ott már abba kellett volna hagyni. Na ez volt az a pont, amit már társfüggőségből csináltam. Már rossz gondolkodásból vittem tovább ezt a kapcsolatot, vagy ezt a segítségnyújtást. Vagy elvártam mástól, vagy én voltam az, aki stresszokozó személy voltam a családomban, a kapcsolatomban. Mert az is lehet, hogy valakinek a személyisége benne van ez a dolog, és ő is úgy kezd viselkedni, mint akitől fájdalmat élt át. Tehát azt nézi a gyereke is, hogy az ő békesség jön a családba, mert egyébként, hogyha apuka vagy anyuka most hisztizni fog, akkor ugye kiabálni fognak, és a gyereknek az borzasztó. Tehát szokták mondani, hogy férfiként mit tesz legtöbbet a gyerekeidért? Vagy feleségként mit tesz legtöbbet a gyerekeidért? Úgyhogy szereted a házastársadat. Ez a legtöbb, amit tesz a gyerekeidért. Ez a legtöbb. Ebből ugye fakad a többi. Tudatosíts magadban, hogy senkit sem kell megmentened. Nincs ilyen elhívásod. Jézus Krisztus a messiás, a megváltó. Tehát ez a fajta megváltó szerep már elkelt. És aki csinálja, sokkal jobban csinálja, mint te. Tehát ő ebben profi. Miért lenne szükség kóklelekre? Gyenge utánzatokra. Festett műanyag porcelándarabokra. Ugye nem kell. Tessék? Kis Jézusokra. Nincs szükség. Ez a hely, a megváltó szerep már a legtökéletesebb személy betöltötte. Ő a názáreti Jézus Krisztus. Új identitásod van Krisztusban. A te biztonságod, a te értékességed, az az Isten szeretete által, amelyet megmutatott Jézus Krisztusban adatott. Ez egy fontos dolog, hogy ebben erősítsük magunkat meg az Úrban. Aztán oszd meg másokkal Krisztus szeretetét, tehát hogy ne rájöttél mondjuk arra, hogy társfüggő vagy, és akkor ezért segítettél, akkor most holnaptól befejezel mindent. Nem biztos, hogy a legjobb reakció ez a dolog, csak éld meg a szabadságot, hogy döntéseket hozhatsz. Hogy igen, szeretem azt az embert, és most szabadon megosztom vele Krisztus szeretetét, abban a szabadságban, hogy tudom a prioritást az életemben, tudom, hogy van a gyerekeim, a férjem, vagy van munkám, van tanulmányaim, helyet kell álljak, és a rendelkezésre a lehetőségeim ez mérten. Tudok most adni neked egy órát, egy fél órát, egy másfél órát az életemből. És akinek adunk másfél órát az életünkből, ugye ez egy kölcsönösség, tehát egymásnak adjuk, azt értékelnünk kell tudni. Hogy ez egy érték. Az idő a legnagyobb érték. Egy 1000 forintos lehet pótolni, de egy elszaladt órát soha. Egy házat lehet építeni, lehet másikat venni, autót lehet újat venni, de egy új életet nem. Azt a lepereg, annak vége. Általában a 70-80-90 éves korban az idős emberek azt mondják, olyan rövid az élet, olyan gyorsan elszaladt. Van, aki már 30 felett van, nem mehet fel a kezed. Gondolj bele, hogy a 3X hogy elpörgött. És most megkérdezném tőled, hogy mi volt érték ebben az életben, ami most eszedbe jut erre a kérdése válaszként, azért értél igazán. Az összes többi nem volt lényeges. Igazán. Ezért mondja Mózes, hogy taníts új számlálni napjainkat, időskorában mondta ő is, hogy bőrszívhez jussunk. Tehát oszd meg mások a Krisztus szeretetét, mert jó cselekedetre teremtett bennünket az Isten, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. És ha boldog akarsz lenni, akkor abban jársz, nap mint nap, és abban járok, amire elhívott engem az Úr. És megosztok valamit Krisztus szeretetéből, és még több lesz nekem. Ez nagyon nagy boldogságot hoz az ember életében. Igazán kiteljesíti. Tedd ezt önzetlenül, szabadon, minden kényszer nélkül. Még egyszer mondom, tedd ezt önzetlenül, szabadon, minden kényszer nélkül. És hullámzik. Gondold át a következőket, ezzel fogom befejezni, ezeket a kérdéseket írjátok le. A vezetőkkel abban állapodtunk meg, hogy a csendes hétvégén folytatjuk ezt a témát, kicsoportos beszélgetésekben, imádkozásokban, hogy személyesé tudjuk tenni, és ezek a kérdéseket megvitatjuk. Készülhetsz erre már, úgyhogy ezeket a kérdéseket fölírod, és aztán gondolkodsz rajta, és akkor ezeket megbeszélnénk majd a hétvégén. Ugye először is a rosszul működő család ábrán milyen szerepben ismertet fel önmagadat? Miben nyilvánult meg ez a szerep az életedben? Ugye csak, hogy egyről beszéljünk, ez volt az az ábra. Függőséget okozó személy, tehát stressz okozó személy, hozzákapcsoló társfüggő személy, vagy egy ilyen függő kapcsolatban lévő házaspárnak a gyermekeként élted meg az életedet, és jelentkezhettek ez a kisős, kisbohóc, segítő, a szülőszülője. Tehát ugye abban a szerepben van, hogy ő a gondviselője a szülőnek. Tehát ő próbál a szüleje lenni, terelgetni, vezetni a szülejét. Ez az érzés. És hát tudjátok, gondolom fölírtátok, hogy javasoltam nektek, hogy jegyzeteljetek. A következő kérdés. Milyen destruktív vagy romboló függő cselekedet írja le a legjobban viselkedésedet? Mikor éreztél így utoljára? Ugye ezek voltak azok. A reagálás, a kontrollálás, az életmentés. Aztán az is a másik kérdés, hogy milyen negatív érzelmek jelentek meg az életedben, amelyek ugye cselekedetekhez vezettek. ezek voltak azok, amiket most kivetitek, a csalódás, bűntudat, düh, szexuális kényszer. Ugye ez a negatív, hármas kérdés volt, negatív érzelmek, és hogyan próbáltad leküzdeni azokat, mit tettél a leküzdésük érdekében? Hogyan valósítanád meg a két kiútlépést az életedben? Az egyik kiútlépés volt az elengedés, amit a Lukács evangéliuma 15. rész 11-es versétől a tékozó fiú történet alapján néztünk meg, és az identitás kérdése, hogy találd meg önmagadat, hogy ki is vagy te valójában, hogyan tudnál ebben előre lépni. És egy János 8.32-ben megírt nagyon fontos igazság: megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Tehát Istennek ez a célja mindig, amikor föltár az életünkben homályos területeket, hogy szabaddá tegyen bennünket, fölszabadítson bennünket, de az igazságra való szembenézés nélkül nincs szabadság. Még akkor is, ha most gondolkozol rajta, hogy ez igaz lehet az én családomra, vagy az én életemre, és lelkésen egy problémát okozhat, hogy te olyan jónak tartottad a családodat, és hibátlannak, mégis esetleg egy csomó defekt volt benne, mert nincs tökéletes család. Bármennyire is szeretnénk mi is a legtökéletesebben élni, tökéletlen emberek vagyunk, és követünk el hibákat. A kérdés az, hogy benne maradunk-e azokban, vagy Isten kegyelméből kijövünk, és egymás segítve változunk. Köszönöm szépen a figyelmet.